Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
Labdák a tetőn. Gergye Krisztián képeiből nyílik kiállítás a Jurányi házban. Gergye Krisztián sokoldalú művész, legtöbben a kortárs tánc világából ismerhetik, ám évek óta jegyzett képzőművész is. Kiállításai nyíltak már az ország számos pontján, köztük szülővárosában Kőszegen is, valamint a szentendrei Mank galériában. Legújabb tárlata a Labdák a tetőn címet viseli tehát, és a kiállítás ismertetője alapján egy új lipótvárosi élményből táplálkozhat. Az egyik helyi iskola tetején ugyanis számos labda gyűlt össze, amiket vélhetően diákok rúgtak fel oda, majd többé nem is kapták vissza azokat. A hány labda van, annyi féle, írja az alkotó, aki festőként is reflektál a látottakra. És valahogy a kosz vagy a gyors öregedés, amiben elhagyatva részesülnek, valamiképp egyesíti őket. A kicsi pöttyöst a kosárlabdával, a focit a röplabdával teszi hasonlatossá. A labdák folyton mozgásban vannak, kéménybe akadnak, párkányra futnak, de ami nagyon érdekes, hogy összegyűlnek. Ritkán van labda egyedül. Aztán egyik napról a másikra hirtelen eltűnnek, nyilván valaki leszette őket, nyári szünet az iskolában, a téli szünetig pedig újra gyülekeznek, aztán újra eltűnnek. A kiállítás megtekinthető január 12-e és február 29-e között a Jurányi Galériában.
Koncert.
Olá Vilmossal nyitja az új évet az Anima Musicae. 2024 első koncertjén ismét egy kiváló hegedű művészt köszönthetünk a kamarazenekar élén. Az Animato Bérlet harmadik hangversenyén ezúttal Olá Vilmos lesz, az együttes vendégkoncertmestere, január 13-án a Nádor teremben. Az új év ünnepi hangulatát tovább emeli, hogy a műsoron a 215 éve született Mendelssohn művei csendülnek fel. A komponista 12 befejezett vonós szimfóniája közül a koncerten a 10. H-moll fog elhangzani, melyet mindössze 12 évesen írt Mendelssohn. Ugyanebben a periódusban 12-13 évesen szerezte első D-moll hegedű versenyét, melyet jó barátjának és mesterének Eduard Ritznek ajánlott. Ezzel a művel zárul a koncert első fele. A szünet után a kamarazene irodalom egyik legcsodálatosabb műve, az Esz-dur oktett hangzik el, mellyel a 16 éves Mendelssohn egy új műfaj teremtett, hiszen akkoriban a vonós négyes volt a legelterjedtebb kamarazenei műfaj a zeneszerzők körében. A négy hegedű, két brácsa és két cselló szólamból álló művet a szerző később két zongorára is átírta, de gyakran adják elő kibővítve is, kamarazenekari felállásban is, mint ahogyan most is.
Esemény.
Szakcsi Lakatos Béla nevét viselő díjjal jutalmazzák a jazzzenészeket. Az új állami díjat minden évben két kiemelkedő jazzzenésznek ítéli oda a grémium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Jazz Szövetség közti megállapodásnak megfelelően idén márciusban már át is adják az új kitüntetést. Régóta igényelte már a jazz szakma, hogy legkiválóbbjai munkáját egy kifejezetten az ő teljesítményük megítélése céljából létrehozott díjjal ismerjék el. 2018-ig a Liszt Ferenc díj szolgált mindenféle zenei irány muzsikusainak kitüntetésére. Ekkor alapította meg a minisztérium a Máté Péter díjat a könnyű és a jazzzene kiemelkedő képviselői számára. Ám a jazz szakma nem tudott teljes mértékben azonosulni a népszerű énekes dalszerző nevét viselő állami középdíjjal, melyet az eltelt 5 évben 3 jazzzenész kapott meg, Berki Tamás, Geyer Ferenc és tavaly pedig Borlai Gergő. Idén márciusban tehát ismét két jazzzenész már a Szakcsi díjban részesülhet.
Irodalom.
Literárium irodalmi estek a Műpában 2024-ben is. A Keresztúri Tibor szerkesztette esteken az irodalom kilép a könyvek lapjairól, és élő, mozgalmas eseményé válik. A műsorok egyedi ötleteikkel, olykor szokatlan megközelítésükkel új oldalukról mutatják be a szerzőket és a műveket, kedvet ébresztve ahhoz, hogy kézbe vegyünk addig még nem ismert köteteket is. A műfajok, stílusok, hangulatok változatosak, de minden literárium est az irodalom eleven élményével ajándékozza meg a közönséget. Január 15-én Időrakó címmel a kortárs magyar kultúra egyik legkreatívabb alkotópárosa, Grecsó Krisztián és Rutka Róbert a Műpában mutatja be vadonatúj műsorát. Az ősbemutató a korábbi nagy sikerű együttműködés tapasztalataira támaszkodva teljesen új, meglepetésekben gazdag produkciót ígér. A műsor továbbra is egy koncert és egy felolvasó színház keveréke. A tartalom viszont új lett, zenekari versmontázsokkal, az új Grecsó prózák és a hangszeres zene találkozásával, és persze új dalokkal, énekelt versekkel. Az Időrakó egy önismereti barangolás, az ifjúság keserédes méltatása, önironikus nosztalgia. Egy tematikus, mégis önálló írásokból, dalokból álló, az összművészet felé nyitó előadás. A vendégénekes Schmidt Vera lesz.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Békebeli édességek békésből. Vannak olyan édességek, amelyek majszolása közben melegség járja át a szívünket. Egy tálba tegyünk 10 tojás sárgáját és 10 kanálnyi cukorport. Ezeket keverjük jól össze habosra. Ami körülbelül fél óra alatt következik be. Ekkor tegyünk bele 10 kanálnyi lisztet, aztán a tojás fehérjének habját is elegyítsük lassanként a tojás sárgás cukor közé. Tegyük vajjal kikent torta formába, jó magasan öntve, és süssük sütőben csendes, egyenlő tűz mellett. Készítsünk rá cukorjeget a következő módon. 3 tojás fehérjét 3 nagy kanálnyi porcukorral keverjünk jól el, míg könnyű, hófehér és habos lesz. A 19. század végén nagyjából így nézett ki egy diótorta elkészítése, legalább 2, inkább 3 órás műveletnek számított. Zilai Ágnes 1891-ben megjelent népszerű receptgyűjteményében, a Valódi Magyar Szakácskönyvben ráadásul nem ez a legördöngősebb sütemény. Persze tudjuk jól, hogy se robotgép, se előre bekevert cukormáz vagy kész tortalap nem volt még ekkor, így hát maradt az órákon át tartó keverés, sütés, díszítés. De mindez nem volt hiába való fáradtság. Békebeli ízek, melyek összetevői vidékenként változóak, de a lényegük mindenhol ugyanaz. Gondossággal és szeretettel készülnek. Békés megye egyik leghíresebb helyszínén, a gyulai 100 éves cukrászdában minden adott ahhoz, hogy igazi időutazást tegyünk, és hirtelen a boldog békeidőkbe képzeljük magunkat. A ma is működő cukrászda a reformkor közepén 1840-ben nyitott. A korhű berendezés, a festett falak, az egykori műhelyben berendezett cukrászmúzeum megidézi Petőfi korát, amikor a cukrászda a társasági élet egyik központi helye volt. És hogy milyen finomságokat kóstolhattak a régi gyulai polgárok? Ez támpontként szolgálhat Cifra István 1816-os Magyar Nemzeti Szakácskönyve, mely a magyar gasztronómia egyik alapműve. Átlapozva a leírásokat azt látni, hogy 200 éve is azt számított igazán ünnepi süteménynek, amelyben egzotikus ízek, gyümölcsök, fűszerek jelentek meg, vagy azok, amelyek elkészítése hosszadalmas és összetett folyamat volt. A 19. század első felében az igazán kelendő édességek a sok emeletes, gazdagon díszített tortafélék voltak.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Hosszú nyári vakáció vár a 10 éves fiúra, aki élete első nagy kalandjára készül. A 70-es években járunk, abban az időben, amikor Izlandról legfeljebb sztjuárdezek és politikusok utaztak külföldre. A forró délen, ahol ellentétben Izlanddal magas fák nőnek és rövidnadrágos férfiak élnek, csupa új élmény és új tapasztalat várja, és egyúttal a gyerekkor végének és mullandóságának a megsejtése. Olvashatjuk a Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről című regény fülszövegében. Jón Kálmán Stefánsson, nagyon népszerű izlandi író, csodálatos világot mutat az olvasónak ebben a regényében is. Patat Bence műfordítóval beszélgetünk róla.
Ugye egy ilyen 21 néhány éves könyv, de azt hiszem, hogy tartalmilag is eléggé ugyanazt hozza, amit a későbbi regényei is. A nagy témák, hogy az élet, mint olyan, meg a szerelem, meg a sors, meg a halál, meg az idő. Tehát ezek mindig visszatérő témák nála. Persze egyébként vannak olyan motivumok, amik így többször előjönnek. Ebben a könyvben is van olyan, ami később, akár egy vagy több könyvében visszatér, ami nyilván ilyen önéletrajzi ihletésű, az édesanyja elvesztése gyerekkorába, meg
a mostohanya furcsa szokásai, szerepe, igen, megjelenése.
Vagy a nagyszülőknek a furcsasága, vagy furcsa sorsa, szóval ilyenek visszatérnek, de alapvetően, hogyha egy ilyen nagy témákba gondolkozunk, akkor ezek már ebben is jelen vannak.
És a nézőpont, itt ugye egy kisfiú hangját halljuk, és időnként pedig a 40 éves író hangját, és ami nagyon fontos, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy bár egy 10 éves kisgyerek egészen más tapasztal a világból, vagy másként látja a világot, de nem lesz gyerekes, tehát nem akar lemenni egy gyerek szintjére.
Szerintem ezt jól megfogja ezt a 10 éves gyerek hangját, hogyha most ilyen képzavarral élhetek. Persze közben a gyerekek élik a saját maguk belső kis világát, meg fantázia világát, meg hozzá költenek a történetekhez különböző szereplőket, meg elképzelt figurák jelennek meg az életükbe, akik akár így hosszasabb ideig jelen vannak, de hogy szerintem ettől csak izgalmas lesz az egész.
Egyébként az olvasónak mit ad, hogy időnként találkozunk a 40 éves íróval? Mert pillanatok alatt ott lehet lenni ezzel a 10 éves fiúval, aki elmegy Izlandról, ugye egy nagy utazásra indul, elmegy a nagymamához, nagypapához Norvégiába, és végül is egy ilyen szünidő, egy-két hónap talán története ennek a regénynek a története. De hogy az, hogy megváltozik a nézőpont, és egyszer csak ott megszólal a felnőtt író, annak milyen hozadéka van?
Ez egy érdekes, ilyen dupla szemszöget tesz lehetővé, hogy egyrészt ugyanazt meglátjuk abban az adott időpontban, hogy az a gyerek azt hogy érte meg, és aztán utána utólag arról még reflektál, hogy akkor most utólag ő ezt hogy látja. Tehát, hogy magát is vizsgálja tulajdonképpen egy későbbi időpontban.
Találkozik valakivel, és azt mondja, hogy 20 év múlva ettől a fiútól majd képeslapokat fogok kapni, vagy a nagypapa 3 év múlva történetesen már nem él, mert leesik egy létráról, vagy a nővére, vagy a féltestvére, ugye, akivel ott ismerkedik meg a nagymamánál. Szóval, hogy ez döbbenetes, nem, hogy ott vagy egy helyzetben, tartunk azzal, olvasóként azzal a kisfiúval, és egyszer csak átröpülünk 20 évet, és megtudjuk, hogy de már nincs sok hátra annak az embernek, vagy ezt majd erre vagy arra viszi az élet.
Ez szerintem is nagyon izgalmas így, hogy mondjam, kiszólni abból az idősíkból, és átugrani hirtelen egy másikba, és aztán úgy visszatérni. Azt is fontos azért úgy felidézni magunkba, hogy egy gyerek számára persze az idő az nem annyira megfogható, és ezért szoktuk őket irigyelni, hogy mennyire bele tudnak feledkezni dolgokba, amikbe felnőttként már kevésbé elfoglal minket azt, hogy majd a jövő héten mi lesz, meg 2 hét múlva mi lesz, meg mi volt tegnap, meg minden, és hogy a gyerekek meg tudnak az adott pillanatban létezni, vagy nekik könnyebb ilyen szempontból. Nyilván ez egy olyan helyzet, 70-es évekről beszélünk, amikor egyáltalán nem volt az általános, hogy az emberek úgy utaztak volna, pláne nem mondjuk Izlandról, külföldre, ahonnan ugye szinte csak repülőgéppel, vagy esetleg hajóval lehet. És akkor ő ekkor egy ilyen, vagy ez a kisfiú, aki a főszereplője a történetnek, ő tulajdonképpen egy ilyen kuriózum lett hirtelen Izlandon, hogy hú, akkor ő megy Norvégiába, meg akkor ő egy különleges helyzetbe kerül.
A regényből kiderül, hogy tényleg mennyire más világ, mekkora a különbség Norvégia és Izland között, és aztán amikor a nővére hazajön Londonból, mert ugye van egy utazás közben, akkor meg kiderül, hogy Norvégia milyen messze van bizonyos szempontból Londontól, már ha mondjuk a zenei világot nézzük.
Hát, vagy nyilván mondjuk Norvégia is sokkal provinciálisabb volt egy Londonhoz képest. Ma is inkább, de hogy akkor meg még inkább így volt. Nyilván mások voltak a gyerekek, ez a féltestvére, nővére. Olyan számára nem ismert dolgokat hordott, mint mit tudom én, egy piros bikini, vagy milyen zenéket hallgatott. Ugye ettől a nővértől kapta aztán később a nagy, az egyik későbbi nagy szerelem a Beatles lemezt, ami szerintem egy ilyen örökérvényű meghatározó élmény volt. Meg szóba kerül például, hogy ott találkoztak valakikkel, akik angol focistákkal futnak össze az utcán valahol Norvégiába, és akkor azokat is ilyen kb. Mint az isteneket úgy nézik, hogy jó.
Nekem nagyon tetszett az, hogy tényleg egy ilyen igazi kisfiúról beszélünk, akinek vannak képzett barátai, és azért tulajdonképpen minden csibészségben benne van, tehát nem túl gátlásos. A gyermeki lélek mennyire van itt megmutatva ebben a könyvben, vagy mennyire hangsúlyos?
Szerintem minden gyerekre jellemző, hogy kitalál dolgokat, vagy elkezd félni dolgoktól, vagy megjelennek ilyen elképzelt figurák, akiktől éppen vagy fél, vagy akik neki segítenek. Nem tudom, volt egy pók, ami tudom, hogy rendszeresen egy visszatért. Igen. A történetben. Vagy volt két barátja, a Tarzan, meg egy indián, akikkel mindig úgy képzeli, hogy akkor együtt van, és azoknak így segítenek, meg különböző kalandokba keverednek.
A nagyszülőkről nagyon fontos beszélnünk, mert ők nagyon különbözőek, két nagyon különböző habitusú emberről van szó. Érdekes, hogy a nagymama az erőteljesebb személyiség. És arról a szerző más regényei kapcsán is beszéltünk, hogy ő szeret írni erős nőket.
Ez így van, és szerintem minden egyes regényében lehet találni ilyen erős nőket, akik a legdurvább körülmények között is helyt állnak, és körülbelül ők a család legerősebb figurái. Tehát, hogy ez a nagymama, akiről itt szó van, ez a norvég nagymama, ez nem igazi nagymama, tehát már nem biológiai vagy vér szerinti nagymama, hanem ő már csak egy ott nagymama, mert az eredeti nagymama meg, mint kiderül innen is, és más könyvekből is egyébként, hogy ez a nagymama az lelépett egyszerűen, a gyerekeit ott hagyta, és eltűnt. Vannak ilyen, mondjam, traumák, amik így visszatérnek. De minden esetre az biztos, hogy ez egy nagyon erős figura, ez a nagymama. Azt emlegeti sokszor, hogy mintha acélból lenne, annyira kemény.
Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről. Jón Kálmán Stefánszon könyvéről beszélgettünk Patat Bence műfordítóval. A regényt a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.